Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme, két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, melyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. Ők már éppen menni készültek. Péter ekkor így szólt Jézushoz. Mester, jó nekünk itt lennünk. Hadd készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott. Te vagy az én választott fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit sem abból, amit láttak. Ezek az evangélium igéi. Megrendítő a mai evangélium történetében az a mondat, és a mondatnak ez a része, hogy Illés, Mózes és Jézus arról beszélgettek, hogy milyen halállal kell majd szenvednie és meghalnia. Kicsit furcsa is ez így, hogy hogyan kell majd szenvednie, hogy milyen halált kell majd halnia, és hogy erről beszélgetnek ott. És közben, miközben ez egészen megrendítő, a közben pedig mindez valahogy a dicsőség fényében zajlik le. És erről a kettősségről, bizonyos szempontból erről a feszültségről szeretnék most beszélni. Annak a feszültségéről, ami a mai evangéliumi történetet végigjárja, vagyis szinte mintha két külön történet lenne. Péternek, Jánosnak és Jakabnak a történet, ők fölmennek, aztán elfáradnak, aztán elalusznak, azt se tudják, hogy mit mondjanak, utána meg inkább nem is beszélnek az egészről semmit se. És mondjuk egy ötletük van, ami hát... És közben van egy másik történet, ahogy a Jézus ott a hegyen találkozik Mózessel és Illéssel, és az arca átváltozik és megváltozik, és a ruhája ragyogó lesz, valahogy a küldetéséről van szó, és megjelenik az Isten dicsősége rajta és benne, hát mintha két külön történet lenne. Erről szeretnék most beszélni, ennek a feszültségéről, de úgy, hogy mind a két történet részt szeretném nagyon komolyan venni. És ezért most hadd induljak el onnan Pétertől, Jakabtól és Jánostól, akik azt mondják, készítsünk sátrat, és azt se tudják, mit mondjanak, és csak félnek, és zavarba vannak, és egyébként a legfontosabb részeket meg átaludják. Hogy akkor most innen hadd induljak el, és ha innen indulunk, akkor azt lehetne mondani, visszatérve ez a nagyon fontos és drámai mondathoz, arról beszéltek, hogy milyen halált kell halnia, hogy hogyan kell majd szenvednie. Ha egyetlen szóba szeretném sűríteni, hogy akkor mi a témánk, azt mondhatnám az áldozatiság. Mit jelent ez, hogy Jézus áldozattá lesz? Természetesen ránézek az égre, meg rátok, akkor azt mondom, áldozat lesz, értünk. De most mit kezdjünk? Maradjunk csak itt, hogy Jézus áldozat lesz, elítélik, megölik és meghal. Mit kezdjünk ezzel? És hogyha itt most a földön állunk, úgy, mint Péter, Jakab és János, és még nem sok mindent értünk abból, hogy ez tulajdonképpen Jézus szempontjából mit jelent, akkor hadd beszéljek arról, hogy éppenséggel, akik az áldozatok segítésével foglalkoznak, nagyon izgalmas és fontos megfontolásokat tettek, amit mi is nagyon tudnánk használni mások és a magunk javára is. Ez pedig az, hogy amikor történik valamilyen katasztrofális esemény, mint mondjuk a háború, vagy éppensége két évvel ezelőttől kezdve, hogy átéljük a világjárványnak az egész világra vonatkozó katasztrofális következményeit, hogy amikor valaki áldozattá válik, akkor naívul gondolhatnánk azt, hogy hát akkor áldozat éppen az, akivel az az esemény megtörténik. Ebben az esetben Jézus áldozata lesz egy helyzetnek, áldozattá válik. Ennél sokkal többről van szó. Mégpedig arról, hogy nem csak azt tekinthetjük áldozatnak abból a szempontból, hogy ki mit és hogyan él meg egy katasztrófával kapcsolatosan, aki egész konkrétan annak a akár természeti csapásnak, vagy éppen egy háborúnak konkrétan az áldozata, hanem az áldozatiságból részesül akarva, akaratlanul mindenki, aki az áldozatnak családtagja, aki őneki a közvetlen környezetében van. Őrá is jellemző lesz mindannak a fájdalomnak, szenvedésnek, nehézségnek, küzdelemnek, megpróbáltatásnak, értetlenségnek, a jellemzője. Tehát nem csak azt nevezhetjük áldozatnak, akivel konkrétan ez történik, családtagokkal is, miközben lehet, hogy velük vagy nem történik, vagy sokkal átvittebb értelemben történik. De aztán nem csak a családtagok, hanem menjünk még egy következő kör, a segítők. A segítők részesedni fognak, akármilyen furcsán is hangzik ez, az áldozatiságnak a terhéből, annak a szenvedéséből, annak a megpróbáltatásából. Tehát akik most segítenek, és tényleg az ember összerakja a kezét mindenkiért, hát hálát mondva, aki most segít. Lenyűgöző, hogy milyen sokan, milyen gyönyörűségesen segítenek. Egyszerűen fölemelő és lenyűgöző. De érdemes pont az ő érdekükben is kimondani, hogy miközben ők segítenek, bizonyos értelemben, módon és mértékben részesednek abból, amit az áldozatok egész közvetlenül átélnek. És ez nekik egyáltalán nem lesz könnyű, hogy ennek van egy természetes terhe és kihívása. Azután, kik tartoznak még ide? Azok, akik valamiképpen részesei, így is mondhatnánk, tanúi annak a katasztrofális eseménynek, ami létrejön. Vagyis tulajdonképpen mindannyian. Hát nem csoda ezért, és nem mondjuk így, hogy véletlen, hogy a szomszédunkban zajló háború, aminek többé-kevésbé tanúi vagyunk, és szemlélői vagyunk, hogy az ránk is hatást gyakorol, és akármilyen furcsán is hangzik, lehet, hogy sosem gondoltuk volna ezt, vagy nem mondanánk így ki, de ilyen értelemben, most attól függetlenül, hogy ennek a háborúnak egész konkrét következményei hogyan érnek el bennünket, pusztán azáltal, hogy mi szemlélői vagyunk, és tanúi ennek. Részesedünk abból a megpróbáltatásból, persze kisebb mértékben, most nem akarom ezt cifrázni, ami az áldozatoknak a megpróbáltatása és nehézsége. Azután még azok is bizonyos értelemben áldozattá lesznek, így mondja a szakirodalom, akik érzékeny lelkűek, az érzékenyek, akiknek elég egy képet látni, egy történetet hallani, egy valakivel találkozni, és ez őket nagyon mélyen megérinti, és már is részesednek az áldozatiságnak a belső következményeiből. És végül a hatodik csoport, még ők is bizonyos szempontból áldozattá lesznek, akikben fölmerül annak a lehetősége és gondolata, hogy én is lehetnék ott. Hogy ez velünk is megtörténhetne. Hogy ez most éppen itt is történhetne. Hogy hát az életnek az a jellemzője, hogy bárkikkel, bármikor, bármi megtörténhet. Tehát akkor éppen velünk is ez megtörténhetne. Megtörténhetett volna, vagy akinek éppenséggel az emberi szíve miatt megjelenik ez az egyébként reális gondolat. Hát de hát ez megtörténhetne velünk is. Ő is valamiképpen részesedni fog abból, mit jelent, hogy áldozattá válunk, vagy egy helyzet áldozatává leszünk. Ezért aztán látjuk ezt a hat csoportot, hogy mennyire többről van itt szó, mint pusztán csak arról, hogy vannak valakiket sok száz kilométerrel ide, és hát nekik nagyon nehéz. Ennél sokkal inkább összetartozunk egymással, akarva és akaratlanul is. Most akkor a következő gondolat az lenne, hogy miután az áldozatokat megkérdezzük, hogy mi az, ami nekik valódi segítséget nyújt. Hadd mondjam el nagyon röviden, hogy maguk az áldozatok mit mondanak, egy nap múlva, egy hét múlva, egy év múlva, 10 év múlva, hogy nekik mi az, ami valódi segítséget nyújtott. Amiben ők átélhették, hogy valakik értik és tudják, hogy mit jelent, hogy ők áldozatává lettek egy helyzetnek. Az első, hogy valódi segítség az, amit oly sokan tesznek most, direkt vagy indirekt, közvetlen vagy közvetett módon, ez pedig az, hogy a legalapvetőbb fizikai szükségleteket igyekszünk betölteni. Hogy éhes vagy-e, hogy szomjas vagy, hogy van hol aludnod, van-e ruhád, hogy a gyereknek van-e mit enni, hogy megvan-e az orvosságod. És tehát a legalapvetőbb fizikai szükségletek kielégítése valódi segítség az áldozatok részére. Második, valódi segítség az is, hogyha azok, akik valamilyen értelemben és mértékben áldozatok lettek, találnak olyan valakit akkor, amikor éppen ők mély ponton vannak, akiknek meg lehet fogni a kezét, aki megfogja az ő kezét, hogy valakit át lehet ölelni, hogy valaki meg tudja simogatni a másik ember arcát vagy hátát. A legelemibb fizikai kapcsolat az áldozat segítésére. A harmadik, valódi segítség az áldozatnak az, hogy ha van kinek mondani, és ilyen értelemben ez biztos, hogy mindannyian megéltük, hogy miközben szónak valamilyen értelmében a helyzet áldozatává lettünk, akarva, akaratlanul, azért de jó, hogy ezt lehet mondani. De jó, hogy nem kell egyedül vinni ezt, és magamba tartani, lehet mondani. Lehet mondani azt is, ha nem értem, ha nem tudom, egyszerűen csak az érzéseimet lehet mondani. A negyedik, valódi segítség az áldozatoknak, akármilyen módon is váltak azzá, az pedig az, hogy van valaki, aki bennünket megszólít, hogy amikor mi sokszor azt se tudjuk, hogy egyáltalán mit mondjunk, vagy kinek mondjuk, hogy annyira kiszolgáltatottak is tudunk lenni, hogy hát lebénulunk. És van valaki, aki odajön hozzánk, és embernek lát bennünket, és megszólít minket. Valódi igazi segítség. Azután valódi és igazi segítség, hogyha az áldozat pontos információt kap a saját helyzetéről. Arról, hogy tulajdonképpen mi történik most, vagy arról, hogy mi fog történni egy óra múlva, vagy egy nap múlva, hogy hova tud menni, hogy hol tud élelemhez. Valódi segítség a hiteles információ. És végül a hatodik, valódi segítség. Amikor hírt kapunk, és pontos információkat a családtagjainkról. Azokról, akik szűkebb és tágabb értelemben közös az életünk a szó valódi megélt értelmében. Pontosan tudhatjuk, hogy velük mi van. Hát még a harctéren harcoló katona is. Nem egyszer mi tartja benne a lelket? Hogy tudom, hogy biztonságban van a feleségem meg a gyerekeim. Vagy tudom, hogy ők szeretnek engem. Tehát a hatodik valódi segítség tudni azt, hogy mi van a szeretteimmel. Most hadd maradjak még itt Péternek, Jakabnak és Jánosnak a világába, még itt nagyon a földön állunk, és birkózunk ezzel az áldozatisággal, és akkor a következő gondolat az így fog szólni, hogy mi az akkor, ami valódi segítséget jelent, hogyha mi mondjuk közvetlenül nem tudunk segíteni, segítsük a segítőket. A segítők segítése is valódi segítségnyújtás. Nem is akarom ezt hosszabban mondani. Van, akinek ez az óriási lehetősége, hogy egész konkrétan, hogy megengedjük a családtagjainknak, hogy segítsenek. Akkor mi a segítőket fogjuk segíteni, hogy bátorítjuk őket, hogy információkat adunk neki, segítsük a segítőket. És nyilván akkor ezt mehetek még egy picit, segítsük a segítőket, segítőket. Megyek tovább. A következő így szól, hogy milyen szép is az, ahogy a szónak valamilyen értelmében áldozattá lettünk, vagy leszünk, és egy helyzetnek az áldozatai vagyunk, hogy akik nekiállnak segíteni a szónak valamilyen értelmében és módján, már is valahogy, mint Péter, aki azt mondja, ne csináljunk itt három sátrat. Valahogy ez a megküzdésnek már valami nagyon-nagyon a földtől egy picit elemelkedett módja. Amikor valaki már túllát azon, hogy én egy helyzetnek áldozatává lettem, és azon gondolkozom, hogy hogy tudnék megküzdeni a saját áldozattá válásommal úgy, hogy közben másoknak segítek, akik lehet, hogy sokkal inkább áldozatává váltak egy helyzetnek. És látjátok, itt kezdünk már egy picit elemelkedni ettől a Péter, Jakab és János, átaludjuk a lényeget. Mi az, amit még érdemes, nagyon fontos kimondani, akármilyen furcsán is hangzik, de hogy ha azt akarjuk, hogy szilárd talaj legyen a lábunk alatt, akkor szükséges megneveznünk és kimondanunk, hogy ő tényleg áldozat lett. Hogy ő áldozatává lett egy helyzetnek. Akármilyen, hát szinte banálisan hangzik ez, hát most ezt ki kell mondani, vagy igen, tanúskodnunk kell. Mert a tanúskodás jelenti azt, hogy hiteles információt kap a saját helyzetére vonatkozóan az áldozat. És ezt úgy fogja kapni, hogy mi tanúvá válunk. Hogy amikor egy szülő bántalmazza a gyerekét, az nem nevelés, hanem bántalmazás. És ott a gyerek áldozattá válik. Amikor egy férfi szexuálisan vagy más módon bántalmaz egy nőt, akkor egészen nyilvánvaló, hogy ott van egy tettesünk, az a férfi, és a nő áldozat. Amikor az egyik gyerek a világháló bugyrain keresztül súlyosan bántalmazó dolgokat ír egy osztálytársának, akkor ott van egy tettes és van egy áldozat. És fontos kimondanunk éppen azért, hogy az áldozat mellett lehessünk, hogy te most ennek a helyzetnek áldozata lettél. Mai magyar valóságunkban a pedagógusokat sem tudom tettesnek látni. Hát egy helyzet áldozatai. Persze ennél sokkal többről van szó, de ez a beszéd második része lesz. És így jutunk el oda, hogy Jézus sem csak egy áldozat, de mielőtt ott a dicsőség fényét szemléljük, azért az az alap, hogy állunk a földön, hogy azt mondjuk, de az egész biztos, hogy Jézus az áldozat, és mások a tettesek. De amikor Jézus perét majd egy hónap múlva halljuk, hogy az hogyan volt, hát nem, de úgy volt, hát akkor is úgy volt, hogy elkezdték mondani, hogy Jézus nem is áldozott, hanem hogy ő a tettes. Hát akkor is, hogy a hatalom logikája ezt kívánta, mint mindig is ezt kívánja, hogy hogyan tudjuk elmondani, hogy Jézus a tettes. Hogy hát ő az, aki föllázítja a népet, tehát akkor ő a tettes. Ő az, aki nem tartja be a törvényt, ahogy egy tisztességes farizeus, akkor ő a tettes. Hát ő az, aki rengetegen követnek, és ebből nem tudjuk, hogy mi lesz, hát akkor ő a tettes. Hát 2000 évvel ezelőtt is így volt. És amikor nem megrendítő, hogy a 11 apostol, hát 10, meg még egy, hát úgy elszelelnek, nincsenek is ott a kereszt alatt. Hát János van ott, meg Mária. Ez mit jelent? Nem tanúskodnak. Nem tanúskodnak az áldozat mellett, hogy Jézus nem tettes, hanem áldozat. Ezért megint csak, hogy a realitásban, meg a valóságban lenni. Hát ha Az orosz elnök nem áldozat, hanem tettes. Az Ukrajnában élők pedig nem tettesek, hanem áldozatok. És akármilyen furcsa is, de ezeket egyszerűen szükséges kimondani, mert különben nem álltunk ki az áldozatok mellett. És ez pontosan ahhoz hasonló, mint amikor elszelelünk, mikor Jézust fölfeszítik a keresztre, és de szükséges kimondani, ki a tettes és ki az áldozat. És miért is? Mert különben a tettes nagyon szívesen mondja azt, hogy hát én, és akkor hivatkozhatunk mindenfélére, mint hogy Pilátus is hivatkozott, meg Kaifás is hivatkozott, a főpap is mondta, hogy ó, jobb, ha egy ember vész el, mint az egész népnek baja lesz. Hát persze, hogy hivatkozunk. Amikor mondjuk Oroszország elnöke azt gondolja, és így jelenik meg előttünk, és a tettei nyomán rengeteg áldozat lesz, hogy én vagyok élet és halál ura, ahogyan a múlt vasárnap erről beszéltünk, hát ő nem élet és halál ura, hanem háborús bűnös. És amit csinál, az gyilkosságok sorozata. És akikkel csinálja, ők az áldozatok. Nézzétek el nekem ezt az egy-két percet, de hát itt erről van szó. Hogy azt mondjuk ki, hogy ez van. Miről beszélgettek Mózes, Illés és Jézus? Milyen halált fog halni? Ez az az alap, ahonnan kiindulunk, hogy nevezzük meg, ki a tettes, ki az áldozat. De most szeretnék egyre inkább abban a fényben, abban a megvilágításban ránézni erre a történetre, meg a mi keresztény önazonosságunkra, aminek egy olyan gyönyörű képe az, hogy és abban a fényben, világosságban és dicsőségben megváltozott Jézus arca. Hogyan tud megváltozni az áldozat arca, hogy ne csak az áldozatiság tükröződjék rajta, hanem ahogy ránézek, én magam is és ő maga is magánál sokkal többet is lát, hogy nem csak áldozat. Mert idáig arról beszéltünk, nevezzük meg ki az áldozat, nevezzük meg ki a tettes, legyünk tanúk. De most kezdjünk el nézni a dicsőség fénye felé, és abban a fényben kimondhatjuk ezt, és ez lett az alapmondatunk, hogy minden áldozat több, mint pusztán csak áldozat. És hogyha valamit tényleg akarunk kezdeni azzal, hogy most mit csináljunk, hogy bizonyos értelemben áldozattá lettünk, vagy egy helyzet áldozatai vagyunk, akkor az első lépés így szól, hogy fölismerjük, hogy lényegileg és mindig is többek leszünk, mint áldozatok. Szerintem minden évben egyszer elmondom. Jött hozzám egy hölgy, akkor már 40 körül volt, több mint egy éven keresztül minden héten, mert olyan nagyon áldozattá lett. Mert a családban is, meg egyébként is bántalmazták őt, nem egyféleképp, nem háromféleképp, hanem hát szinte minden, nem ragozom. És amikor már kezdett egy kicsit jobban lenni, több mint egy év után, azt kérdeztem tőle, hogy most, hogy már úgy rá is tudsz nézni a múltadra, hogy egyáltalán lehetett erről beszélni. És kiderült, hogy ki a tettes és ki az áldozat. Hogy akkor, hogy most meg tudod-e fogalmazni azt, hogy mi az, ami a legjobban fáj neked? Hát azzal még van dolgunk. És ez a 40 éves asszony, a következőt mondta, miután gyerekkorától kezdve elmondhatatlan, milyen sokféleképpen bántalmazták és lett áldozat. Azt mondja, a legjobban az fáj, hogy a szüleim nem ismerték föl, hogy Isten gyermeke vagyok. Hogy ennél fájdalmasabbat el se tudok képzelni. Hogy lehetséges, hogy az apám és az anyám ezt nem látták rajtam? Ez hogy lehetséges? Hát hiszen az vagyok. És amikor valaki, akire azt mondhatnánk, hogy bántalmazott és áldozattá lett, azt mondja, nekem a legjobban az fáj, hogy a bántalmazói nem látták rajtam, hogy én Isten gyermeke vagyok, az azt jelenti, hogy ő már nem csak áldozat. Hogy ő már magát nem csak áldozatnak látja és tartja, miközben ne hamisítsuk meg, ne tagadjuk, ne másítsuk meg és ne kicsinyeljük. Hogy ő maga fölfedezte, hogy de hát nem csak az vagyok, de sokkal több vagyok. És egyszer csak kezd megjelenni az a fény, az a világosság, amiben az áldozatnak az arca át tud alakulni és formálódni, és közben a realitásban vagyunk. És akkor ezt a gondolatot szeretném egy picit akkor így továbbvinni, hogy akkor ez azt jelenti, hogy képes vagyok már nem csak egy helyzet áldozatának lenni, hanem most már tudatosan szabadon áldozatot hozni. Szóval nem ugyanaz, hogy áldozattá lettem, picit ahogy a szöveg, mint hogyha még sugallás, hogy milyen halált kell halnia, hogy hogyan kell majd szenvednie. Hát Jézus önmagát sem úgy éli meg, hogy semmi más nem vagyok, mint egy helyzet áldozata, hanem áldozatot hozok. És amikor ebben a fényben elkezdem a saját helyzetemet már másképpen is látni, egyszer csak kezd minden átformálni és átalakulni, akkor már tudom, hogy milyen óriási lehetőségem az, hogyha áldozat is lennék és vagyok, tudok áldozatot hozni, és ettől minden elkezd átalakulni és megváltozni. És akkor így a következő gondolat így szól, hogy mikor ez a mondat hangzik el, hogy arról beszéltek, hogy hogyan kell meghalnia, hogy hogyan kell majd szenvednie. Tehát még sokaknak eszébe juthat az is, hogy most akkor az Isten a tettes? Hogy Isten, mint valami tettes, azt mondja, hogy akkor te leszel az áldozat, és akkor ezt csináljuk. Amikor Jézus azt mondja, de hát ez a küldetésem, hogy áldozatot fogok hozni. Tehát nem leszek csak áldozat, hanem áldozatot fogok hozni. Hogy akkor egyszer csak kiderül, hogy ő hogy látja a mennyei atyát. Hogy itt nem arról van szó, hogy nézzétek el nekem, de remélem nem botránkoztok meg ezen, hát sokaknak ez nagy problémája. Hát itt nem az Isten a tettes és Jézus az áldozat, hanem Jézus áldozatot hoz a mennyei atya és mi felénk, mégpedig azért, mert szereti az atyát és minket. Tehát nem Isten büntetéséről van szó. Amikor a koronavírus elborított bennünket, világjárvány. Tudom, hogy egy éve ezt emlegettem nektek. Megrendítő volt nekem, mikor valakik elkezdték mondani, hogy mi Istennek a terve a járvánnyal. Két dolog miatt is megrendítő, az egyik, mert nem tudják. Hát akkor olyasmiről beszélnek, amit nem tudunk. A másik, hogyha elmondjuk, hogy a járványnak ez az értelme, azzal lehet, hogy elállunk az áldozatok, a betegek és a szenvedők mellől. Most ez az értelme, te fogd föl, azt csinálj vele, amit akarsz. Hadd ismételjem el Elie Wiesel holokauszt túlélő mondatát, akit mikor megkérdeztek, hogy hát most így utólag visszanézve, mi volt Auschwitz értelme? És Elie Wiesel a következőt válaszolta, remélem semmi. Tehát szívem szerint azt mondanám, óvakodjék mindenki megmondani, hogy mi ennek a háborúnak az értelme. Remélem semmi. És ez nem azt jelenti, hogy akkor az ember, ha nem tudja megmondani, mert jó, ha nem tudjuk megmondani, hogy a járványnak, a háborúnak mi az értelme, hogy ne tudnánk értelmes életet élni. Amikor az ember csak a földön áll és ellepi a sötétség, azt gondolhatjuk, hogy nem tudunk az élet mellett állni, ameddig nem mondjuk meg, hogy mi az értelme. Nem kell tudnunk, az szükséges tudnunk, hogy hogy éljünk értelmes emberi életet, ha van járvány, és hogy éljünk értelmes emberi életet, ha van háború. És ezért mindenki, aki valamilyen módon áldozatává lett ennek a helyzetnek, és közben azon is töpreng, hogy hogy tudnék mások javára lenni, akik szintén esetleg jobban áldozattá lettek, már is a világosságban realizálja azt, mit jelent, hogy értelmes életet élni, miközben reméljük, hogy ennek a háborúnak semmi értelme nincs. Mert ha azt mondanánk, hogy van valami, ellépnénk az áldozatok mellől. És akkor így most már a zárás felé tartok, hogy Jézus, ahogyan elárulták és meghalt, és mondjuk így, hogy éppen a szerettei nincsenek ott a kereszt alatt, ott van Mária és János és kritikus tömeg. Hogy van ez a mondás, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért. Mondjuk Jézus ezt pont nem élte meg. Mert mindenki, hát ő mindenkiért, a mindenki meg ellene. Most kicsit kisarkítva. És de milyen gyönyörű, hogy valaki azt mondja, az életemnek lehet olyan helyzete, hogy én ezt úgy élem meg, hogy mindenki ellenem. De a mondat úgy folytatódik, hogy én akkor is mindenkiért. Ez a dicsőség fénye. Ha lenne olyan helyzet, hogy mindenki ellenem, én akkor is mindenkiért. És amikor valaki, miközben lehet, hogy valamilyen értelemben áldozat lett, ezt tudja mondani és így tud élni, akkor megint csak valósággá teszi az életében, hogy mennyivel többről van szó, mint hogy az ember, ha áldozat is, pusztán csak áldozat lenne. És akkor a záró gondolat így szól, hát nem, de azt mondjuk a hitünkben, hogy Jézus valóságos ember. Tényleg így van, de valóságos Isten is. Azt mondjuk, Jézus valóságosan szenvedett. Nagyon igaz. De közben azt is tudjuk, hogy valóság, amikor a szenvedés egy nyomán és kapcsán azt mondta, hogy beteljesedett. Azt mondjuk, Jézus valóságosan meghalt, és így is van. De azt is mondjuk, hogy valóságosan föltámadt. És ezért, mikor azt mondjuk, igen, Jézus valóságosan ennek a helyzetnek ott 2000 éve az áldozata is lett. De azt is mondjuk, hogy sokkal több volt ő, mint egy helyzetnek az áldozata, hanem éppen mindannyiunk megmentője.